morgan sikiringot köszöntöm, ma érzékenyítő rovatunkban, akit szociálpedagógusként tudhatunk, és szakmája által kapcsolódása van a sérültekhez. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szia.
Mesélj nekünk egy kicsit magadról, miért pont ezt a szakmát választottad?
Hát szociálpedagógusként egy csomó olyan hátrányos helyzetű fiatallal és akár felnőttel is foglalkozhat az ember, akik valamiért támogatásra szorulnak, és én erre mindig is kíváncsi voltam, és tetre kész, úgymond, tehát, hogy szerettem volna segíteni, ezért választottam a szakmát második egyetememként, mert úgy éreztem, hogy erre még szükségem van.
Mi is pontosan a szociálpedagógia?
Hát így a nevéből is ki lehet következtetni, hogy minden társadalmi típusú hátránnyal foglalkozik, de pedagógiai, oktatási szempontból, tehát azt tartja fontosnak, hogy hogyan lehet mindenkit tanítani, tehát például, hogyha valaki egy nagyon hátrányos környezetből, vagy akár sérüléssel születik, vagy tanulási zavara van, hogyan, milyen segítő módszerekkel lehet támogatni abban, hogy ő a teljes potenciáját elérhesse, a hozzá képest legmagasabb szintre emelkedjen.
Ha visszagondolsz arra, amikor legelőször kerültél bele a sérültek világába, és találkoztál sérült emberekkel, esetleg szakmailag hozzá kellett egy adott sérült személyhez nyúlni. Milyen volt ez a megélés?
Igen, ez érdekes, mert hogy én nem gyógypedagógus vagyok, tehát nem látom a nagy-nagy nehézségeket, hanem általában lehetőségeket próbálom látni, és nekem mindig is ez volt a hozzáállásom a bármilyen nehézségben levő emberekhez, hogy hogyan lehet úgy támogatni, hogy tényleg ő maga amennyire tud aktívan részt vegyen dolgokban, tanuljon, túrázzon, bármi is legyen az a feladat, amit végre kell hajtani.
Nagyon sokáig programigazgatója voltál az Alfa Transzilvánia Egyesületnek, Alapítványnak. Milyen emlékek kötnek ehhez az időszakhoz?
Nagyon sokat tanultam a különböző fogyatékossági csoportokról, a hozzáállásáról az embereknek, a szülők nehézségeiről, a gyógypedagógiai, szakmai dolgokról, tehát nekem egy nagyon-nagyon nagy fejlődési lehetőség volt, tapasztalatszerzési lehetőség volt, de a szemléletem az egy kicsit más volt, mint az elődeimé, amiatt, hogy én szociálpedagógusi szemmel mentem oda, és ezért nagyon sok új programot indítottunk, például kimondottan autistáknak csoportot hoztunk létre, mert a szülőknek erre volt igénye. Tehát, hogy így próbáltam azt figyelembe venni, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, és minél színesebb tenni a programot, és ne csak a száraz fejlesztésre gondolni, például a nappali központ keretében, hanem akár élményszerzésre, vagy mindenféle alternatív terápiáknak a bevezetésére is.
Változtatott benned az valamit, vagy talán téged megváltoztatott az, hogy sérült emberekkel kellett valamilyen szinten azért foglalkozni, és az ők segít és erre való lehetőséget megtalálni?
Hát változtatni minden változtat rajtam, tehát én egy állandó tanuló vagyok. Úgyhogy ebben is a hozzáállásomban sokat változtatott látni azt, hogy a szülőknek például napi szinten meg kell küzdeniük helyzetekkel, és akkor hogyan lehet őket és a gyerekeket is támogatni abban, hogy ez könnyebb legyen. Sokkal jobban, mélyebben beleláttam ezeknek a családoknak az életébe, azáltal, hogy találkoztunk, hogy beszélgettünk ezekről a nehézségekről, mert én úgy gondoltam, hogy a gyerekekkel nem lehet foglalkozni anélkül, hogy ne tudjuk, hogy mi is történik a családban, hogyan vannak ők ezzel, milyen segítségre van konkrétan szükségük.
Mindezek után te magad hogyan látod a sérült emberek és az egészségesek közti kapcsolatot?
Ezt az ideálisat kérdezed, vagy a reálisat? Mert hogy én van a fejemben egy ideális, mert hogy én úgy gondolom, hogy mindannyian annyira különbözőek vagyunk, és mindenkinek vannak erős és gyenge oldalai, és én szeretnék a sérültekre is így tekinteni, nem is szeretem ezt a szót, tehát sajátos képességűek, vagy sajátos helyzetben levő emberek sokkal jobban tetszik, mert hogy egy picit keserítő, hogyha már egy eleve sérültségről, fogyatékról beszélünk, és nem a lehetőséget látjuk ebben. Tudom, hogy nagyon nehéz gyakran, meg tudom, hogy vannak problémák, de azt hiszem, hogy a társadalom túl sarkítva látja ezt, és túl egyszerűen beskatujázza azokat, akik egy sérüléssel vagy egy fogyatékkal küzdenek, és nem is tekint rájuk úgy, mint teljes értékű tagjai a társadalomnak, vagy teljes potenciállal működő emberek, akik tudnának az ő erős oldalaik segítségével egy csomót hozni és adni a társadalomnak.
Mi volt a legnehezebb, amit munkád során megéltél?
Talán a legnehezebb az, hogy a mi kicsi országunkban azért még a gazdasági helyzet nem olyan szintű, hogy jó terápiákat, jó segédeszközöket, a legmagasabb szintű támogatást tudjuk ajánlani, és nagyon gyakran a családnak az anyagi helyzetén múlik az, hogy mennyire tudja a gyereket helyzetbe hozni, akár a potenciáját kihasználni, és tényleg úgy segíteni őt az útján, hogy a tanulásban, a munkában úgy vegyen részt, amennyire csak tud. Ezt nagyon gyakran korlátozza a gazdasági helyzet, és ez eléggé elkeserítő.
Még egyetem alatt létrehoztátok pár évfolyamtársadalak kulcsegyesületet, mely keretén belül nagyon sok programot és eseményt szerveztek. Tudnál nekünk egy kicsit mesélni, mi is pontosan ez, mi ennek a története?
Igen, hát azt is mondhatjuk, hogy sok esemény, de ugyanakkor nem olyan nagyon nagy egyesület ez. Néhány fontos dolgot már akkor kitűztünk az ászlónkra, amikor elvégeztük az egyetemet, és ezen azóta is dolgozunk. Például az érzékenyítés volt egy ilyen, és emlékszem még az első félszigetes ilyen érzékenyítő programjainkra, amikor a fesztiválba azáltal hoztunk színt, hogy ki lehetett próbálni, hogy milyen szájjal festeni, vagy lábbal festeni, vagy milyen behunyott szemmel felöltözni egy bizonyos ruhakosárból, tehát hogy így nagyon rég elkezdtünk ezzel foglalkozni. Persze ezt azóta magasabb szinteken is próbáltuk meghonosítani iskolákban, iskolákkal együttműködve, óvodákkal együttműködve, nemzetközi programokban részt vettünk az érzékenyítés témakörében, segédanyagokat hoztunk létre pedagógusoknak, hogy hogyan csinálják ezt jobban. Tehát sok ilyen típusú programmal foglalkoztunk az évek során. Ezen kívül működik egy csoportunk, ahol most éppen kerámiázunk, tehát agyaggal kézműves foglalkozást folytatunk daunos fiataloknak és kerekesszékes fiataloknak. Volt főzőprogramunk, aminek az volt a célja, hogy a mennyiségekkel foglalkozzanak, és közben gyakorlatilag hasznos dolgot csináljanak, és akkor ezzel kapcsolatban egy receptes könyvet hoztunk létre. Tehát, hogy mindig az ötleteink, új ötleteink megvalósítására valahogy ez egy keret, ez a kulcs egyesület.
Miket adtak számodra ezek a programok? Mi az, amiben te talán több lettél azáltal, hogy a kulcsegyesület része vagy?
Hát mindenképpen egy csomó szakmai dologgal itt szembesültem, illetve adminisztrációt is jelent, mert nagyon sokszor a pályázatoknak a megírása, az elszámolása az, ami tanulság, meg amit hát nehéz megoldani, de mindig feltöltenek a konkrét résztvevőkkel történő, konkrét kapcsolatot igénylő tevékenységek, mint például ezek a heti rendszerességgel történő kerámiázások, vagy így látom az értelmét, hogy akkor van értelme az adminisztrációnak is, mert megéri ezekért a programokért.
Az Outdoor Baumund alapítványnál is 11 évig főállásban dolgoztál, mely alapítvány élménypedagógiával foglalkozik, és nemrégiben én is részt vettem az alapítvány táborban. Mit jelent számodra az Outdoor Baumund?
Az Outdoor Baumund volt az első munkahelyem, az első szerelem úgymond. Nagyon szeretem az élménypedagógiát, nagyon hiszek benne, mert egy nagyon gyakorlati oktatási forma, és úgy gondolom, hogy az iskolában is sokkal többet kellene élménypedagógia segítségével átadni az embereknek, tehát hogy ne elméleti dolgokat tanuljunk, ne információkat sajátítsunk el, hanem például gyakorlati helyzetekben találjunk megoldásokat, tanuljunk meg döntéseket hozni, tanuljunk meg csapatban dolgozni, egymásra figyelni, egymástól tanulni, egymás érzéseit megérteni, empatizálni helyzetekkel. Tehát, hogy ezekre nagyon jó az élménypedagógia, és különösen az a fajtája, amit az Outward is végez, mert hogy a természetet tartjuk tanító mesterünknek, tantermünknek, nagyon sok mindent kint a természetben végzünk, és a természet az egy olyan közeg, ami rögtön reakciót vált ki, tehát hogy ott nem lehet sokat tétovázni, elkezd esni az eső, akkor valamit kell kezdje, fel kell építsél egy sátrat, meg kell gyújtsél egy tüzet, tehát hogy olyan autentikus helyzeteket kreál, ahol muszáj együttműködni, muszáj megoldani a helyzeteket.
Mit látsz te? Az, hogy ezen fiatalok közé például beviszünk egy sajátos nevelési igényű gyereket, felnőttet, és látják az ő életüket, mint ahogy ez az én esetemben is volt. Azt gondolod, hogy ez talán egy más út az érzékenyítéshez, ami jobban segíthet, mint az, hogy elmegyünk és mesélünk, és az úgymond sablon ehhez?
Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hatékony. Szerintem te is érezted azt, hogy lényegében egy kovásza voltál a csapatnak, vagy hogy így valahogy köréd épült aztán egy idő után a csapat. Tehát, hogy mindent megtettek azért, hogy téged hozzásegítsenek ahhoz, hogy részt vessél bizonyos programokban, és ezzel ők is épültek folyamatosan. Én ezt a visszajelzésekből láttam, mert a kiértékelőikben nagyon sokan említették, hogy a Dalma jelenléte összehozott bennünket, és tanultunk folyamatosan magunkról is, meg egymásról is azáltal, hogy te ott jelen voltál. Tehát, hogy én hiszek ezekben a valós helyzetekben. Az is nagyon jó persze, hogy egy osztályteremben érzékenyítünk, és elmegyünk, és beszélünk dolgokról, de amikor meg kell fogni a kezed, amikor fel kell segíteni, amikor át kell tenni valahova, amikor konkrétan tapasztalod azt, hogy mik a nehézségek, nem csak a kényelmi zónánkban ülünk, mindenki a padjában, vagy te a székedben, és nem történik semmi, abból nem biztos, hogy érzékelik azt, hogy mennyire nehéz, ha valami nem akadálymentesített, hogyha tele vagyunk lépcsőkkel, hogyha nem lehet feljutni egyik emeletről a másikra, hogyha egyszerűen szeretnénk együtt lenni, és együtt megoldani feladatokat, például veled, de nem tudunk, mert akadályoz a környezetünk, és sok más.
Milyen lenne számodra egy tökéletes világ?
Hát én már nem hiszek a mesékben, mert már elég idős vagyok ahhoz, tehát hogy nem hiszem, hogy lesz vagy van tökéletes világ, de azt hiszem, hogy azáltal, hogy figyelünk egymásra és szeretettel kezeljük egymást, azáltal közel kerülhetünk a tökéletes világhoz. Tehát nem az határozza meg, hogy mennyire gazdagok vagyunk, mennyire sok mindenünk van, mennyire valósítottuk meg az álmainkat, hanem hogy az emberekhez hogyan közeledünk, és remélem, hogy ezáltal tényleg egy ilyen ideálishoz közeli világba kerülhetünk.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Terveim mindig vannak. Én nagyon szeretem ezeket a sajátos szükségletű embereknek a bevonását különböző programokba, úgyhogy szeretném, hogyha az Outward-nál is ezután is ugyanígy meglennének szervezve ezek a programok, és lehetőség lenne az ilyen fajta ismerkedésekre. Ugyanakkor azt is tudom, hogy néha jó, hogyha csak egy bizonyos fogyatékossági csoport számára sikerül programokat létrehozni, mert akkor ők a saját ütemükbe is a szintjükhöz megfelelő módon fejlődhetnek, úgyhogy szeretnénk foglalkozásokat folytatni a kulcsnál is, ami a sérülteket illeti, és hát szakmailag nagyon sok tervem van olyan irányba is, hogy az oktatásunkat minél befogadóbbá tenni, és differenciáltabban sikerüljön oktatni az iskolákban. Ennek is nagyon sok nehézsége van, de úgy látom, hogy az olyan pedagógusok, akik ilyen nyitott szívűek, azok meg tudják oldani ezeket a helyzeteket.
Nagyon sok sikert kívánok mindabban, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Önök Vargancsi Kiringót hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.